Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
Ma hajnalban délnyugaton volt a leghidegebb, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. A Zalavár megyei Murakeresztúron -21,7 fokot mértek. Tegnap a hóátfúvások adták a legtöbb munkát a katasztrófa védelemnek, kétszer annyi káresethez riasztották a tűzoltóegységeket, mint januárban ilyenkor megszokott. A rendkívüli időjárással összefüggésben 54 esetben volt szükség a hivatásos és az önkormányzati tűzoltók, valamint az önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek munkájára. Összesen 271 ember 68 eszközzel dolgozott a káresetek felszámolásán. A magyar államigazgatás, az érintett területen dolgozó emberek, intézmények készen állnak arra, hogy a tartós ideg okozta helyzetet kompetensen és szakértően tudják kezelni, jelentette ki hétvégén a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár a Kossuth Rádióban. Kovács Zoltán elmondta, egyelőre kitart a hideg, ezért hozták létre az operatív törzset, amely koordinálja, irányítja az érintett testületek, intézmények, hatóságok munkáját, dönt arról, hogy hol milyen beavatkozásra van szükség. A vörös kód bevezetése arra szolgál, hogy bizonyos időjárási környezeti kritériumok esetén az egyébként üzemszerűen működő szociális ellátórendszer újabb fokozatba lépjen, és fokozzák a közterületi tevékenységet is. Vidéken a polgárőrök, rendőrök és a falu gondnoki hálózat segítségével működik az úgynevezett füstölgő kémény program. Az elmúlt napokban 2514 embert ellenőriztek, és 169 esetben volt szükség beavatkozásra. A hajléktalanokat érintő ellátórendszer még mindig nem ért el a 90%-os kihasználtságot, de ha a férőhelyek betelnének, akkor a szociális ellátórendszer többi része is meg tudna nyílni. Mindenki jobban figyeljen az elesettekre, idősekre. Cipőt, kabátot, takarót kér a rászoruló emberek számára a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A rendkívüli hidegben a tervezetnél gyorsabban fogynak a hajléktalan ellátásban gyakran pótlásra szoruló ruhanemük, ezért több vidéki városban és Budapesten is gyűjtést hirdet a karitatív szervezet. Tavaly 179 alkalommal érte bántalmazás a vasúti és közúti közlekedésben szolgálatot teljesítő dolgozókat, közölte a MÁV csoport. A támadások döntő többsége elsősorban a jegyvizsgálókat érintette, az esetek súlyossága a szóbeli fenyegetéstől a tetleges bántalmazásig terjed, Újfehértónál például egy jegyvizsgálót paprikaszprével fújtak le. A volánjárművezetőket 48 alkalommal ért támadás, leginkább Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben. Az ukrán-magyar határszakaszon 3733-an jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 64 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. 15 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől tegnapig, tájékoztatta az ORFK a távirati irodát. Múlt héten az ország területén 22 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. Novemberben az ipari termelés volumene 5,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, a munkanap hatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termékgyártása, illetve az élelmiszer, ital és dohány termékgyártása bővült, ugyanakkor a járműgyártásban, valamint a villamos berendezés gyártásában visszaesés következett be. A farsangi idő közelettével a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együttműködve átfogó piacfelügyeleti ellenőrzést indít. A gyermekek számára készült maszkok, jelmezek, parókák és egyéb farsangi kiegészítők biztonságosságának vizsgálatára. A farsangi és más jelmezes alkalmak során gyakran használnak gyertyát, mécsest vagy egyéb nyílt lángot a hangulat megteremtésére, miközben a jelmezek, maszkok és parókák jellemzően szintetikus, műszálas anyagból készülnek, könnyen meggyulladhatnak, hívja fel a figyelmet a hatóság. Iránban több száz tüntető vesztette életét a december végén kezdődött demonstrációk megtorlásában a New York-i székhelyű Irán emberi jogi központ tájékoztatása szerint. Masoud Pezeshkian iráni elnök egy televíziós interjúban azt mondta, külső ellenségek destabilizálni igyekeznek az országot, terroristákat küldtek oda. Az Egyesült Államok az elmúlt napokban egyértelművé tette, hogy ellenzi a tüntetők elleni erőszakot, és Donald Trump azt is bejelentette, szükség esetén Washington segíteni fog a demonstrálóknak. Az iráni parlament elnöke arra figyelmeztetett, az esetleges amerikai csapásokat megtorolják majd. Végül az időjárásról. Napközben nyugat felől növekszik, vastagszik a felhőzet, estére mindenütt beborul az ég. Késő délutántól északnyugat felől növekszik a csapadék esélye, eleinte havazás, majd ónos eső is várható, élénk lehet a szél. A csúcshőmérséklet -4-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Bújtás Ernővel Siroki otthonában ültem le beszélgetni. Néhány hónappal ezelőtt levelet hozott a postás a Szent István Rádió szerkesztőségébe. Ön keresett meg minket azzal, hogy jó néhány éve, évtizede ír már, számos könyve megjelent, és számos verset is ír. Szeretném, hogy minél többen hallják a verseit, költeményeit. És mi ennek a kérésnek megpróbálunk most eleget tenni, teljesíteni az ön kívánságát. Felkerestem Siroki otthonában. Kezdjük ott, hogy mióta is ír ön?
Hát ez nem most kezdődött, 1983 óta.
1983. Mi miatt kezdett el írni? Mi volt az első írása? Mi volt az ok, ami miatt papírra vetette a gondolatait?
Hát mondjam úgy, hogy a szerelem, a legelső versemet feleségemnek írtam.
Tehát szerelmes vers volt az első alkotása. Így udvarolt neki?
Hát így is udvaroltam neki, meg hogy jött a kislányunk az első. De hát a gyermekáldás az egy külön világ. Tehát az emberbe hoz egy akkora nyomást, és akkora boldogságot, hogy az mindent kihoz. És ekkor jöttem rá arra, hogy hát írni lehet. És írásban jobban le tudok tenni mindent, mint hogy szóba elmondjam.
Ön az írásban fejezi ki a gondolatait.
Igen. Pontosan minden versem arról szól, hogy milyen az életem, milyen a hangulatom. Tehát azt, amit én a Jóistentől kapok, a Szentléleken keresztül lényegében, mert ezt nem magamtól írom.
Mert van egy isteni sugallat.
Isteni sugallatra a Szentléleken keresztül, mert annak idején Piliszki János is megmondta, hogy a versírást azt nem tanulni kell. Ezt kapjuk a Jóistentől, és ez arról szól, hogy hát ezzel ki tudjuk magunkat fejezni, ezzel tudunk egy olyan képet alkotni magunkról, hogy más megismerjen.
És annak idején, amikor elkezdte az írást, akkor az élet dolgairól írt. De meg lehet valahogyan ismerni az önalkotásait? Volt egyfajta elv, amit próbált követni? Tehát rímekbe szedi a gondolatait, rímeket farag, vagy inkább elvont gondolatok segítségével fogalmazza meg a gondolatait. Mi jellemző az ön írásaira, költészetére?
Hát inkább a költészetem az időről, az évek múlásáról, az ifjúságról, a múltról, tehát lényegében azokról a dolgokról szól, ahova az ember vissza szeretne menni például. Mert én nekem a 70-es évek voltak a leggyönyörűbbek. Tehát az idővel foglalkozom, azzal, hogy hát mit hozhat a jövő, amit ugye nem tudunk, ezt csak a Jóisten tudja, hogy hát mit ad mi nekünk lényegében. Hát majd meglássuk azt, hogy mi lesz a vége.
Bemutatkozásában azt olvasom, milyen vallásos keresztény vagyok. Ez miben nyilvánul meg? Hogyan nyilvánul meg?
Hát, hogy mondjam, ez a keresztény vallásosságom, most mondjam azt, hogy hát, hogy nagyszüleimnél éltem, mert ugye elvált szülők gyereke vagyok, és a nagyszüleim, itt a képen lehet látni őket fent.
Igen, őrzi az ő emléküket, fotókon is.
És akkor ők mindig vittek a templomba. Az a déd nagypapám volt. Ez a nagypapám, aki középen van, a másik az a déd nagypapám. Akkor 2 éves koromban vagyok lefényképezve vele.
A déd nagyapjával, aki 112 éves igen. koráig élt. Csodálatosan szép hosszú kor. És Ann valami picit visszaemlékszik rá halványon az emlékeiben, ott él az ő emléke?
Ezt nyugodtan merem mondani, hogy igen. Ugyanis emlékszem rá, hogy ő, ahogy a kép is mutassa, hogy ott áll, ilyen csizmába volt mindig, keresztbe volt a lába téve, felültetett a csizma végére, fogta a két kezemet, és akkor lovagolják kis unokám, és mindig úgy felrúgott. Nagymama az mindig kiszaladt, az úgy összeveszett az öreggel, hát mit csinálsz a gyerekkel? Szóval ezek az emlékek megmaradtak.
Szóval térjünk oda-vissza, hogy milyen vallásos keresztény vagyok.
Igen, de tehát lényegében innentől indult volna el, mert ugye nagypapa az mindig vitt engem a templomba. Nekem adta azt a bizonyos két fillérest, öt fillérest a perselybe, hogy én nekem kellett bedobni, mert ugye akkor ez kötelező volt. Utána, mivel édesapám valamikor papnak készült.
Római katolikus papnak?
Római katolikus papnak, mert én római katolikus vagyok, az esztergomi bazilikában vagyok megkeresztelve.
Miért az esztergomi bazilikába keresztelték meg önt?
Azért, mert keresztanyám és keresztapám ők Győrbe laktak, ők még tőlem is vallásosabbak, tehát ők nagyon mély keresztények voltak, és édesapám, mivel katonatiszt volt, tehát onnantól kezdve Budapesten szolgált, akkor viszont, amikor én másfél éves voltam, erre nagyon halványon emlékszek, mert azt tudom, hogy hajókázni mentünk utána, és én kegyetlenül féltem a hajóba. Erre emlékszek. Kapaszkodtam, mert felborulunk, meg ugye, hogy himbálózott, tehát erre emlékszem. A bazilikába azért, mert ugye keresztanyám Győrből oda tudott jönni Pestre. Édesanyám ugye Karcagról megint Pestre. Tehát az ország két végében ott Pestön volt a találkozó, mert engem édesapám nevelt, mert ugye, hogy ők is elváltak, meg minden, és akkor anyám az Erdő nevet választotta.
Miért? Lehet erről tudnunk valamit? Ugye a jelentése határozott, komoly?
Nem tudom, de azt tudom, hogy annyit apu elmesélt, hogy azért lettem Erdő, mert édesanyám akkor egy ilyen politikusban, nem tudom milyen Erdő volt, valami politikusban volt nagyon belebolondulva. És ezért lettem Erdő. Na most keresztanyám viszont a József nevet adta. Tehát ezért vagyok egy Bújtás Erdő József. A keresztségben a József nevet kaptam, azt viszont, ezt is tudom, mert elmesélték, keresztanyú azért választotta a József nevet, mert ugye Szent József Jézusnak a nevelőapja volt. Tehát lényegében ő a Bibliához hajolt, anyu még a politikához. Na most itt ennek jöttek ezek a szocializmus időszakok, amikor nem nagyon engedték a vallást annyira. De ezt tudjuk, hát ezt mindenki ismeri. De viszont amikor megvolt a rendszerváltás, na onnantól kezdve viszont már sűrű. És próbáltam a gyerekeket is ebbe belevezetni, hát ők sajnos nem fogadták ezt a dolgot el így.
Hány gyermeke született?
Nekem négy. Kettő fiú, kettő lány. Hát sajnos most már egyedül élek, mert ugye elváltunk, feleségem elment, de én megtaláltam a boldogságomat így is.
A költeményeibe? Az írásaiba?
Nem. Én Istenbe. Én Jézus Krisztussal élek a mai napig, mert amikor innen elüldöztek Sirokból, lekerültem Dunántúrra, Csajágra. Ott minden vasárnap ugye jártam a templomba Győző atyával, nagyon jó kapcsolatom volt, és ott csak az imádkozás, ami engem túlvitt azon a bizonyos hat évben. És mindig azt kértem a Jóistentől, hogy hozzon haza.
És hogyan került haza?
Akkor, amikor a fiam betöltötte a 18. életévét, a legkisebb, akkor úgy döntöttem, hogy hát hazajövök, de hát hogy? Ugye se pénz, semmi. Hát megint csak hova fordul az ember?
A Jóistenhez.
A Jóistenhez. És egyen csodájára egyszerre összejött a dolog, fuvaros lett, minden lett, amin volt az a kis cucc, összepakoltuk, és egyszerűen hazahozott.
Haza, abba a házba, ahol jelenleg is beszélgetünk, és amely önnek családi öröksége?
Igen, igen, igen. Ide visszahozott, csak hát ide a volt feleségem egy családot rakott be albérletbe. Ezek úgy lelakták, hogy itt se ajtó, se ablak, semmi nem volt. Ez én nekem elég sok pénzembe került, mire úgy helyre hoztam, hogy én tudjak benne lakni egyedül. Ők elmentek innen, ugye sok problémájuk volt. Én pedig itt megtaláltam azt, amit meg kellett.
Mit talált meg? A lelki békéjét?
A Jóistenben a lelki békémet. És olyan nyugodt vagyok. Hát egy, amit el kell, hogy így mondjak, hogy de viszont érzelmileg nagyon-nagyon lent. Nagyon lent vagyok, mert azért csak fáj a magány, csak fáj a múlt, csak fájnak azok a dolgok, amik elesnek egy, ha most már nyugdíjas embertől, 6 unokámból egyet se láttam. Úgyhogy itt vannak ezek a picik is, amik lelkileg összetörnek. De erőt kapok a jó Istentől, és akkor nincs nekem semmi problémám így.
Térjünk vissza az írásaira. Bemutatkozásában azt olvasom, hogy eddig 9 könyvemet sikerült kinyomtatnom a Kompolti nyomdában, magánkiadásban. Ha magam elé tekintek, ezt a 9 könyvet látom is. Sírok, hazám, álomkép, végtelen út, a sors, változások, emlékek, balladák, múltidő, hogy csak néhányat említsek a megjelent könyvek címei közül. Nos, miről szólnak ezek a könyvek? Bár már a címek valamilyen szinten utalnak a témákra, de legyen olyan kedves, beszéljen arról, hogy mik is inspirálták ezen könyvek megjelenését és kiadását.
Hát azt mondja, legelőször a Hazám sírokot adattam ki, ezt egy egri nyomda nyomtatta. A Hazám sírok az egy összeállítás a többi könyvnek a verseimből.
Mindegyik könyvében versek olvashatók?
Kettőben ebben a többiben igen, az Álomkép és a Végtelen út, az regény. A legvastagabb és a leghosszabb könyvem az a Virágzás. Az 350 oldalas, a Hosszú az út című verses kötetem, alá is mondja a Csajági éveim. Tehát akkor kerültem Csajágról haza. És az a könyv akkor készült, a többi pedig itt hát a sors, a balladák, a ballada az külön dolog, mert ugye a ballada a versnek egy bizonyos hozzátartozója. Ugye egy vers az majd 4, 5, 6, 9, ki tudja mennyi, a balladánál 45-50 versszakból. A múltidő az kizárólagosan a múltról és az időről, amit említettem is, hogy hát az idővel és a múlttal foglalkozom inkább.
Költészetére mi jellemző? Erre már részben utaltam, de visszakérdezek. rímeket ír? Vagy inkább elvont gondolatokat vett papírra? Könnyen érthetőek a költeményei és a versei? Vagy elgondolkodtatóak?
Hát erre csak azt tudok mondani, hogy hát van, akinek nagyon tetszik, tehát inkább van egy témája. És ezt a témát próbálom rímekkel összeszedni, a rímeket megpróbálom a témához hozzátenni úgy, hogy azok elmondják azt a dolgot. A doktor úr, például dr. Krisztofori György, a házi orvosom, ő oda van értük.
Igen, ugye? Ezt is írta, hogy elismerő véleményeket kapott a házi orvosától, költészetével kapcsolatosan.
Igen, mert ő támogatott a legjobban mindig, hogy a helyi újságban jelenjek meg a versek. De megjelennek Dunántúlon is, a csajági lapokban is, meg mindenhol. Hát nem volt olyan is, akinek nem tetszett. Ugye az például a tanár úr volt, ugye pontosan a iskolában a magyar tanár, hogy hát nem olyan jók ezek a versek. Hát jó, azt is el kell fogadni. Kinek tetszik, kinek nem. Ugye?
Milyen példányszámban jelentek meg ezek a könyvek, az eddig említett 9 kötet?
Ezek a könyvek, ezek mind magánkiadásban vannak, ezeket én finanszíroztam. Ezek általában 10-15, a Hazám sírok az 70 példányban jött le, de azt a faluba szétosztogattam. A többi az ilyen kis példányokban vannak, mert kiadó még nincs.
Jelenleg milyen munkákon dolgozik?
Hát jelenleg a versek azok jönnek folyamatosan, mert most készül el a Isten és a világ című kötetem, ez a legújabb. Van még 2 regényem, ami már folyamatban, de az cifi, az tényleg egy ilyen elvont, egy olyan, arra mondják, amikor beborul az ember agya, és akkor azt mondják, hogy hát nagy a fantáziát, hát én is Istenem. Ezt kaptam, ezt leírom, de most hogy mondjam, egy év már nem írtam bele, mert sajnos a nyomdával kis gondom volt, mert egy évig vártuk arra, hogy hát lejöjjön a könyv, de most hál' Istennek a héten meghozták, úgyhogy csak sikerült, és a 2 regényt azt most folytatom, majd a verseket írom, most elvitte a legújabb kötetemet, elvitte, ez majd karácsony előtt fog megjönni, és a legújabb, amit írtam, hát ez is egy olyan dolog, hogy érdekes, mert sose gondoltam volna, szakácskönyvet írtam.
Milyen ételekről, milyen receptekről, mi inspirálta a szakácskönyv megjelenését? Szeret főzni?
A főzés a mindenem, ha konyhában nem lehetek egy nap, akkor nekem végem van. A szakácskodás az viszont a csajági, dunántúli életemből van, ugyanis a konyhán dolgoztam, mint mosogató. Ott ismertem meg a Barabás Ferenc nevű séfet, a főszakást. Ő megszerettette velem úgy a főzést, hogy azóta ő lett a mentorom, és kizárólag olyan recepteket írtam, amiket én találtam ki. Tehát csak a saját receptjeim.
Mondjunk példát is erre. Milyen recepteket tartalmaz ez a bizonyos szakácskönyv, és milyen címet adott neki?
Hát ez a nagypapa receptes könyve, ez a címe neki, és akkor olyanokat, hogy például a kalózsült, azt már többen kérték, mert állítólag nagyon jó.
Hogyan készül a kalózsült, ha nem titkos a recept?
Nem titkos a recept. Ezt kérem szépen sertéshúsból, csirkehúsból, és egy a titka neki, hogy azért lett kalózsült, hogy pácolni kell a sertéshúst 2 napon keresztül hűtőbe, de rummal kell beitatni. De mivel a kalózok a rumot szeretik a legjobban, innentől kezdve így kapta ezt a nevet, hogy kalózsült. És nagyon jó, mert hogy mondjam, minden receptemet elkészítem. Ezt itt a faluba vannak 3-4, akik lezsűrizik, és akkor utána ez már nagyon jó. Hát volt, ami nem volt jó, volt, ami nekem is azt mondtam, hogy áj, ez kár volt. Mert ugye sok anyag kell bele, hát én is Istenem. No, de ez a receptes könyv is, ez megjelenés alatt van, hát bízom benne. Fényképpel van ellátva minden recept, és akkor úgy lesz a könyvben, hogy hát, hogy a egyik oldalt a recept, a másik oldalt a kép.
Milyen gyakran csókolja önt homlokon a múzsa? Hogyan kell elképzelnünk egy író, egy versíró, leül tudatosan az asztal mellé, és azt gondolja, és elképzeli, hogy én most verset fogok írni, vagy pedig jönnek az érzések, jönnek az inspirációk, és csak azt érzi, hogy papírra kell gyorsan vetnem, nehogy elfelejtsem a gondolatot. Melyik a jellemző önre, mi jellemző?
Hát ezt nagyon sokan megkérdezték. Hát hogy mondjam, úgy nem lehet leülni az asztal, hogy én most verset írok. Mert az úgy nem jó. Mindig úgy szoktam mondani, hogy ez egy nyögvers, ez semmi. Tehát rímet faragni lehet, de verset írni nem. Hát az, hogy hát, hogy a múzsa, mikor, hát engem inkább a Szentlélek fog meg. És volt olyan éjszakám, oda kell tennem az asztalhoz egy papírt, egy ceruzát, volt olyan éjszakám, hogy arra riadtam fel, hogy 3 sort le kell írnom. Három sort le kell gyorsan írnom, és azt a három sort leírtam, és abból lett másnap egy olyan csodálatos vers, hogy csak csoda.
Ha már azt említette, hogy milyen vallásos ember, Isten hívő ember, történtek önnel a közelmúltban hétköznapi csodák, amikor különösen is érezte a Jóisten jelenlétét az életében?
A Jóisten jelenlétét én mindig érzem. Én reggel, délbe, este imádkozok. Én mindig arra kérem, hogy Jóisten csak legyen velem. És tudom, hogy itt van velem, és érzem, és ez egy annyira érdekes dolog, hogy néha sokszor magamban itt, mert hangosan kimerem mondani, hogy miért nem tudják ezt az emberek? Miért nem tudják, hogy kihez kell fordulni? Miért nem tudják azt, hogy a szeretetet csak úgy tudja megkapni, ha a Jóisten odaadja, és a Szentlélek az pedig jön belőle, mert lényegében a szívünket vizsgálja meg a Jóisten. Én nekem egy nagy fájdalmam van, ami nagyon nagy, hogy nem tudok elmenni a templomba.
De itt van a Szent István Rádió, és a Szent István Rádió segítségével minden nap meghallgathatja a reggeli szentmisét, és bekapcsolódhat a rózsafűzér imádkozásába is. Ha már ilyen sokat beszéltünk a költészetéről és a verseiről, akkor javaslom, hogy beszélgetésünk végéhez közeledve két versét tolmácsoljuk is a kedves hallgatók felé. Én kiválasztottam most két verset, legyen olyan kedves, legyen ebben partnerem, hogy elolvassa, felolvassa a kedves hallgatóknak. Legyen az egyik a feltámadás, stílusosan a Szent István Rádióban hangozzon el ez a vers, valamint a csillagok örökké élnek. Arra kérem meg most önt, hogy tolmácsolja ezt a két versét. Érzékeltessük a kedves hallgatókkal, hogy mi is jellemző Bújtás Ernő költészetére.
Feltámadás. Isten megteremtette az eget és a földet, végezte munkáját 6 napon át, és utána megpihent. Szép volt a világ, tetszett az Úrnak, vízben, földön és a levegőben élő lények voltak. Gondolt egyet az Úr, és megteremti az embert. Teremtette Ádámot, de nem tudta, hogy ez lesz majd a végzet. Egyedül nem volt jó az embernek, ezért teremtette Évát. Fel sem merült benne, hogy Éva leszakít egy almát. Adott néki otthont az édenkertben, hogy boldogok legyenek. Mondta az Úr, szaporodjatok és szépek legyetek. Szép volt a világ, ragyogott az élet, és gyönyörködött Isten, hogy mit is teremtett. De az ördög eljött kígyó képében, és Évát rögtön meg is igézte. Vegyél a fáról, amit Isten megtiltott, mert a gyümölcse finom, és a szomjat is oltott. Bűnbe esett Ádám és Éva az Úr parancsa ellen, és kiűzettek a paradicsomból mind a ketten. Kérubok vigyázták az édenkert bejáratát, mert kiűzetett az ember, mert ott nagy bűnt csinált. Hordozunk a bűn gyermektől gyermekre, nem tisztult a világ, csak mikor Jézus megérkezett. Hirdette Isten szent igényét, és kiállt az itt lévő emberért, de a bűn nagy lett ebben a világban, és nem kiállt senki, ma sem Istenért. Jézus eljött ide ebbe a világba, hogy rengeteg bűnünket a halállal megváltsa. Kereszthalált halt Isten szent fia, hogy az ember bűnét elvigye a sötét halálba. De harmadnap feltámadt, és itt van most is velünk, itt van most a világban, húsvét szent napja, ne legyen hiába. Feltámadt Jézus, és itt van most is velünk, ünnepeljük együtt, és örökre szeressük. A csillagok örökké élnek. A csillagok örökké élnek, mondja a nóta, mivel az élet nem múlt el a teremtés óta. Csillagok voltak, vannak és lesznek örökké, az emberek között is ragyognak a csillagok mindig s mindörökké. A csillagok ragyognak, a sasok pedig szárnyalnak, az életben a szívek boldogságról álmodnak. Szép ez az élet, szép ez a világ, csak tudni kell élni, és kerülni a hibát. Szeretni mindig, szeretetben élni, s az élet szemmik oldalát boldogabban nézni. Az élet éltető eleme a szívbéli szeretet, és az életben ne legyen sohasem gyűlölet. Így élnek örökké a fénylő csillagok, és szárnyalnak örökre az égen a szárnyaló sasok. Csak a szeretet és a boldogság legyen minden egyes ember szerető szívében.
Köszönöm szépen Bújtás Ernő siroki lakosnak a beszélgetést, további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Én is mindenkinek sok boldogságot és Isten áldását kívánom az összes hallgatónak.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Mesél a múlt. A Vatikáni Rádió kincsestárából. Második rész. A Pápák Rádiója. Kedves hallgatóink, mai adásunkban folytatjuk decemberben kezdett új műsorunkat, melyben felidézzük a Vatikáni Rádió magyar adásának legendás pillanatait, a pápák hangját, történelmi eseményeket egy lelkes gyűjtő, Hudák István segítségével.
Cari figlioli, sento le vostre voci. La mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero. Tornando a casa, troverete i bambini. Date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa.
Az elmúlt másodpercekben 23. János pápa hangját hallottuk abból a híres beszédből, amely 1962-ben hangzott el a II. Vatikáni zsinat megnyitásakor egy fáklyás felvonuláson, és ez az egyik legtöbbet idézett beszéde 23. Jánosnak, a jó pápának, aki azt mondta, hogy hazatérve a Szentpétertérről simogassátok meg a gyermekeiteket, és mondjátok, hogy ezt a simogatást a pápa küldte. Nem véletlenül hívták őt jó pápának. Most a Mesél a múlt második részében ismét Hudák Istvánnal beszélgetünk arról, hogy ő mióta hallgatja a rádiót, illetve kik azok a pápák, akik végigkísérték az ő történetét.
Hát az első ilyen igazi nagy élmény volt pont a 23. János, mert abban az időben én gyakorlatilag hetedikes vagy hatodik osztályos voltam, általános iskolás. Tehát ez volt az első pápa élményem, mert akkor általános iskolás koromban ugye más szórakozás nem nagyon volt, mint hogy moziba jártunk, és a magyar moziknál akkor szokás volt, hogy előtte filmhíradókat vetítettek, és pont az egyik ilyen filmhíradóban, amikor ott ültem, láttam, hogy megnyitják a II. Vatikáni zsinatot, és a 23. János pápával megnyitják az ünnepséget. És így ehhez adaptálom azt, hogy először láthattam, és ez volt az első ilyen egyház központi élményem is, hiszen itt lehetett először látni élőben a Vatikán területét, a Szentpéterteret és a Szent Péter Bazilika belsejét. Látni lehetett a vatikáni zsinathoz átalakított Szentpéter Bazilikát, ahogy gyakorlatilag V-alakban hatalmas ülésteremmé alakították át a bazilika belsejét. Hát ez volt az első élményem, mert addig elképzelni képeslap semmi nem volt, tehát Magyarországon semmilyen ilyen képeslapból nem lehetett látni, vagy újságból a pápai államot. Ez volt az első ilyen híradás, ezért nem felejtem el. Aztán most már eljutottam odáig, hogy a 7. pápánál tartok lassan, vagy ott vagyok már. Ugye a 23. János pápánál inkább a munkásságát volt, aztán tovább lehetőség megismerni, így a második vatikáni zsinatnak a határozatait, azon belül a liturgiára vonatkozó dolgokat, az anyanyelvi szentmise szövegek, a mis állandó részei, a szembemiséző oltár létrejötte, ami így megváltoztatta az egykori tín szokásokat, vagy részben közelebb hozta, mondhatnám, a hívő közösséghez a szentmise liturgiáját.
Honnan jött neked egyáltalán ez a vatikáni rádió iránti rajongás vagy szeretet? Mióta érzed azt, hogy számodra a vatikáni rádió többet jelent, mint akármilyen másik rádió?
Nem tudom, ez valahol gyökér, vagy a lelkemnek a legeslegbelseje, egy égő parázs, ami a hitemhez tartozik, és Krisztushoz kötődik, úgy kötődik, hogy ő alapította az egyházát a kősziklára, Péterre, az első pápára, és ezért nekem nagyon fontos volt mindig, hogy mit mond a mindenkori Péter utódja, és fontos volt, hogy érezzem, hogy az egyháznak a sorsa és a történelembe és a történelem hajóján levő lengése hova tart, milyen hatások érik, hiszen nem függetlenül van a világban, hanem a világ történelem szerves része.
Javaslom, hogy akkor vegyük elő ezt a szép albumot, amit ide készítettünk a hallgatóknak, aminek az elején, itt most leírom szépen, a Via della Conciliazione, az a sugárút látható felülnézetből, minthogyha egy mai szóhasználattal élve egy drón felvétel lenne. A Szentpéter tér, a két ölelő kar szimbólumaként a Bernini féle oszlopsor, középen az obeliszkel, és ott magasodik Michelangelo kupolája a Szentpéter bazilikával. És nyilván ezt az albumot te készítetted. Én fölismerem a Vatikáni Rádió korábbi tipográfiai kiadásából a betűtípust, azt a sárga-fehér, nyilván a Vatikán színeit, a szentszéki hivatalos színeket idéző sárga-fehér matricát, és a Vatikáni Rádió, Rádió Vatikánál szimbólumát, ami itt díszeleg rajta, de átadom az albumot, és akkor nyisd ki, meséljük el a hallgatóknak, hogy mit láthatunk itt.
Hát ezt gyakorlatilag 1975-től legalábbis mint dokumentumanyagot kezdtem vezetni, akkor ugye személyesen először voltam egy hónapot Rómában, és akkor már 6. Pál idejében részt tudtam venni a liturgiákban, és hát megismerhettem a Vatikáni Rádió belső szerkezetét emberi humán szempontból, vagy mint stúdiók, mint magyar osztály, mint pedig a nemzetközi felállását, és ugyanakkor háttérben pedig a technikai felépítését, ami szintén egyrészt szakmailag mindig is izgatott és érdekel. Vagy a Vatikáni Rádiónak akkor még más volt a szignálja, a magyar műsornak egy Kodály Salmus Hungaricus rész volt a szignál, ami a magyar adásra felhívta a hallgatók figyelmét, és hát természetesen ugye az akkori szerkesztőség tagjait lehet az első fotókon itt látni. Magának pedig még az első része az volt, hogy Szabó Ferenc atya személyesen az akkori lakhelyemről, Komnorról együtt autón mentünk Rómába a Szent Évre, tehát annak az utazásnak a képei vannak, ő itt személyesen ajtótól ajtóig, mondhatnám ezt a dolgot. Aztán bent, ahogy megismerkedtem a stúdióban a többi munkatársával, Kordia nővérrel, Ipacs Katalinnal, aztán Nagy Ferenc atyával, és később ugye természetesen tovább Vercse Mártával, és hát ugye a mostani bemondókat, személyesen téged, vagy pedig Vikit, és hát így sorolhatnám meg, hát a néhány vendég előadót, akik a nyári szünetekben helyettesítettek a Vatikáni Rádió műsorában.
Itt láthatunk egy felvételt, ahol éppen II. János Pál pápa tartózkodik, a magyar műsor szerkesztőinél, ez 1980-ból, hiszen szokás volt, hogy a pápák felkeresték a saját rádiójukat, hiszen erre büszkék is vagyunk, hogy mi a pápa rádiója vagyunk. Így járt nálunk 16. Benedek pápa is annak idején, sőt Ferenc pápa is meglátogatott minket. Reméljük, Leó pápa látogatása sem késlekedik soká. Na de lapozzuk tovább az albumot.
Hát én remélem, mert úgy látom, hogy Leó pápát is érdekli a Vatikán Rádió műsora, hiszen látogatást tett a Santa Maria Galériánál, ugye ahol az adórendszerek üzemelnek, és az nagyon fontos, mert olyan különleges technológia található ott, ami kevés rádió sugárzó állomásnál lehet megtalálni, hiszen olyan műszaki szerkezetek, mozgatható, sinem forduló, 500 méter átmérőjű forgató antennák vannak, és rövid hullámú adók, amik csak Vatikánban léteznek.
Ezt jó hallani, hiszen ez is a missziója a Vatikáni Rádiónak, eljuttatni a jó hírt és a pápa tanítását a világ minden pontjára, beleértve Afrikát, Indiát, vagy a világ túl felét is. Picit most így a technikai dolgokra terelődött a szó. Említetted, hogy műholdon keresztül szoktad hallgatni a Vatikáni Rádió adásait. Emellett természetesen nagyon sok katolikus, magyar nyelvű rádión keresztül is el tudunk jutni az emberekhez, Magyarországon, illetve a Kárpát-medencében. Neked mi a tapasztalatod? Hol a legjobb hallgatni?
Én nyilván előnyben részesítem már a akusztika és a hangtechnika miatt is a műhold, ami ugye nagyobb hangszórórendszerhez és egyéb technológiához kötődik, de hát hogyha azt mondom, hogy a modern ember, aki reggelte estig szalad, és ha mobilt vesz elő, akkor mindenképpen egy mobiltelefon, vagy egy internet, vagy egy laptop keresztül, tehát az internetnek a segítségével. Gyakorlatilag a klasszikus hullámhosszak, mint a régi rádió hullámhosszak voltak, a középhullám, illetve a rövid hullám, ugye az megszűnt, mint szolgáltatás. Úgy tudom, hogy jelenleg irányított antenna rendszerrel még rövid hullám dolgozik, amit földrészek felé elfordítanak, az a nagy teljesítményű antenna rendszer, de külön van műholdrendszer, úgyhogy Európára, külön Amerikára és külön Afrikára, ami nagyon érdekes, és az abszolút minőséget ad, stúdió minőséget bármilyen közvetítés, vagy bármilyen anyagnak a látványához, vagy liturgiába való bekapcsolódásához.
Lapozzunk tovább! 1997-ben járunk, és itt a különböző naptárakat látom, 1999-2001. Nagyon szépen emlékszem, amikor ezeket mindig egyeztetni kellett a promóciós irodával, hogy megfelelnek-e a különböző ünnepnapok, a magyar kifejezések, és minden évre egy külön fotót választottak az akkori pápához kapcsolódóan, és ezeket is szépen megőrizted.
Hát igen, megvannak a rádió újságok is, hát én egy kicsit olyan papírhívő vagyok, ha így mondhatom. Szeretem a nyomtatott anyagot kézbe venni, lapozni, megtapogatni, és talán egy-egy képről jobban eszembe jut több minden, mint egy digitális kiskocka képet látva. És hát ezek nagyon érdekesek voltak. Sajnálom is, hogy egyrészt nincsenek már, mert nagyon magas szintű nyomásban készültek ezek a naptárak, amin ugye rajta volt az adóhálózat, a Vatikáni Rádió elérhetősége. Nem beszélve arról, hogy díjmentesen jutott el a rádióhallgatókhoz, akik ezt igényelték, mint ahogy most is adott esetben a két katolikus adó, a Mária Rádió és az EVTN elküldi azoknak a rádióságot, akik ezt igénylik, és ingyen is bérmentve, ha szabad így mondanom. De hát ezek nagyon érdekesek, mert ugye technikai adattárral is rendelkeznek. Egyrészt mindig az adott téma, hogy abban az évben az illető pápa, aki éppen volt, hogy akkor merre járt, milyen nagyobb események történtek a világban, akkor onnan egy-egy kimetszett nagy képpel láthatóak ezek a naptárak.
Akkor egy kicsit most félretesszük az albumot, és ismét a hangé a főszerep. A Szalagos Magnóról most meghallgatjuk 6. Pál hangját.
Giovani! Gen, noi vi salutiamo, noi vi accogliamo col cuore aperto, con grande gioia. Siate i benvenuti in nome di Cristo, come figli, come fratelli, come amici.
1975-ben repültünk most vissza a te segítségeddel, a Szalagos Magnón 6. Pál beszélt. Milyen alkalomból?
Ez a Jam Fesztivál alkalmából volt, ami az új generáció a fokulári mozgalomnak a tagjaiból állt. Ez egy zenés nagy ifjúsági találkozó volt. Világ minden részéből voltak több mint 300 tagú kórussal, zenekarral, gitárokkal. Ennek az anyaga meg is jelent aztán később a Misének ennek az állandó részei nagy lemezen, hiszen egy nagyon jó beat zene végül is, és nagyon szép dallamokkal, amiket ma is hallható még az olasz templomokban liturgia alkalmával, misi alkalmával, nyilván orgonásított változatban, nem pop, de miután a dallama nagyon szép, így nagyon kellemes hallgatni. És hát ez egy óriási volt ez a Jam Fesztivál, mert ugye gyakorlatilag itthon alig lehetett erről hallani valamit annak idején, de hát amikor személyesen kint tartózkodtam a júliusi hónapban, akkor úgy utólag már ott egy Jam csoportokkal lehetett találkozni, volt a Jam Rosso és a Jam Verde, ugye a Rosso a fiúk csapata volt, a Verde meg a lány karoknak az összetétele, és ezek, tudom, hogy az egésznek ugye a fokulárinak a alapítója Klára Lubich volt, aki ugye a II. Világháború után megalapította az ő mozgalmát, látva a II. Világháború szörnyű rombolásait, pusztításait és az embereknek a gyötrelmeit, hogy egy békésebb, szebb kort hozzon létre, és ebben a pápa is, és mai, szinte mondhatnám a mai napig is, az ifjúságban látják a jövőt, hogy egyszer talán megváltozik az, hogy nem a háború a minden.
Tovább lapozgatva ezt a nagyszerű albumot, itt látom a Vatikáni Rádió kápolnáját, ami az angyali üdvözlet kápolna, és innen szokták közvetíteni a latin nyelvű miséket, a rózsafüzért, aminek te azt hiszem követője vagy.
Igen, a rózsafüzért is, és a mindennap sugárzott reggel 7 óra 10-kor, most már régebben 7:30-kor megszólaltatott latin misét, ami élő közvetítés volt, amit jelenleg is hallgatok. Elmondhatom érdekességnek, hogy talán régebben még magyar homília is volt, tehát vasárnapi szentbeszéd egy hónapban egyszer, vagy magyar nyelven olvastak fel szentleckét egy héten egyszer, tehát a nemzetközisége és mert egyébként is a többi részimádságok vagy hozzáállások azok nemzetköziek, tehát hol lengyel, hol szlovák vagy magyar, tehát így forog, vagy angol, német természetesen a főnyelveken. És hát nagyon szép, nagyon érdekes, számomra technikailag is megint érdekes, mert ugye nagy kórus meg egyéb dolgok nem szerepelnek itt, hiszen ez egy kis kápolna ott a rádió épületében a szerkesztőségek mögött, és van egy hangstúdió technika, ahol gyönyörűen az adott technikai adottsággal a liturgiának a különböző zenei tételeit, vagy a misi állandó részeit be tudják úsztatni, játszani, és olyan, mintha valóban élőben hallaná az ember. Én gyakorlatilag reggel, ha felkelek, azután ez az első, arra az időre kelek fel, hogy időben készen legyek a latin misére, és az egész napom utána indul.
Akkor jól indul a nap, igaz? Elmondhatjuk.
Igen, ez minden nap így van, ünnep, hétköznap, bármi, és nagyon, hogyha különböző akadályok miatt esetleg nem tartózkodom otthon, vagy valami, hát megmondom őszintén, nagyon hiányzik, és a gondolatokban szoktam visszautazni ide a rádió kápolnába, és fülemben belülről hallgatni a mise liturgiát.
A honlapunkon egyébként ez meghallgatható, tehát bárhol tartózkodsz a világban, és van internet elérésed, akkor elég beírni a Vatican News-nak a magyar honlapját, és ott egy úgynevezett webrádió működik a bal felső sarokban, ahol folyamatosan adnak vagy zenét, vagy a Vatikáni Rádió hírműsora hallható, illetve ezek az imádságok, amiket közvetítenek. Most javaslom, hogy hallgassunk egy kicsit ebből a Jam muzsikából, amit említettél.
Noi veniamo a te come
Belehallgattunk ebbe a jam muzsikába, és a kiejtésük is a múltat idézi, hiszen ma már nem így énekelnek, máshogy ejtik az olasz szavakat. Ez mikorból való pontosan?
Ez 1975-ből való. A lemez az valószínű az év vége felé készülhetett el, hiszen ugye húsvét időszakában volt körülbelül a tavasszal ez a jam fesztivál, ez a nagy mise, amin ezt a művet, ezt a komplett szent misét énekelte a Jen Rosso együttes.
Hát köszönjük szépen akkor ezt a mostani utazást is. Az elmúlt részben a Szalagos Magnótól a videókazettáig jutottunk, és most bekapcsoltad a Bakelit lemez játszót is, úgyhogy még egy technikával kiegészült ez a multidéző archívum. Köszönjük szépen, és a következő alkalommal ismét a Vatikáni Rádió kincseiből válogatunk majd Hudák István segítségével.
Én is köszönöm szépen.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A nap verse. Kosztolányi Dezső, téli alkony. Aranylanak a halvány ablakok. Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze sejmesen ragyog. Beszélget a kályhánál a család, a téli alkony nesztelen leszállott. Mint áldozásra készülő leányok, csipkés ruhában állanak a fák. A hazatérő félve csöndesen lép, retteg zavarni az út szűzi csendjét, az ébredő nesz álmos, elhaló. S az ón szín égből a halk éjszakában táncolva, zengve és zenélve lágyan, fehér rózsákként hull alá.
Kosztolányi Dezső téli alkony című költeményét Dér Gabriella előadásában hallották. Kosztolányi Dezső 1885. március 29-én született Szabadkán. Édesapja a helyi gimnázium, matematika-fizika szakos tanára, majd igazgatója volt. A Budapesti Egyetem bölcsészkarának magyar-német szakos hallgatójaként kötött barátságot Babits Mihállyal, Juhász Gyulával, Olá Gáborral és Szalai Bélával. 1904-ben Bécs tanult filozófiát, a következő évben hazatért, de egyetemi szakvizsgáját nem tette le, ellást vállalt a Budapesti Naplónál. 1908-ban a Hét, az Élet és az ekkor induló Nyugat munkatársa lett, 1910-ben a Petőfi Társaság tagja. 1917-től az Esztendő szerkesztője Hatvani Lajos Karinti Frigyes Tóth Erpád mellett alapító tagja a Vörösmarty Akadémiának, 30-ban a Kisfalu Társaság tagjává és a Magyar Penklub elnökévé választották, 32-ben francia becsületrenddel tüntették ki. A konzervatív írók támadására, hogy megmentse a Budapesti Nemzetközi Kongresszust, lemondott a Penklub elnökségéről, a találkozón az elnöki tanács tagjaként vett részt. Kosztolányi 1936. november 3-án hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Én Istenem, felajánlom magamat égő áldozatul irgalmas szeretetednek, hogy életem a tökéletes szeretet egyetlen hősítette legyen. Könyörgök hozzád, hogy a benned rejlő végtelen szeretetnek árját öntsd át lelkembe, hogy az engem felemészen, és a te szeretetednek vértanújává tegyen. Igen, így akarok elkészülni rá, hogy előtted megjelenhessek, a szeretet mártír halálával akarok meghalni, s így egyenest a te irgalmas szereteted karjaiba repülni.